Rengeteg légi járat továbbra is működik Tel Avivból és Tel Avivba. A reptéren van élet, rengeteg légitársaság jelentette be azt, hogy felfüggesztik a járatokat, de ezen kívül mondjuk az izraeli El-Al légitársaság az továbbra is. Most jön egy légiriadó, visszaizom nem sokára.
Körülbelül egy bő 30 perce szakítottuk meg az interjút egy légiriadó miatt, de szerencsére nincsen semmi probléma, ön jól van. Ezek szerint a légiriadók folyamatosak Tel Avivban?
Amióta mi megjöttünk, tegnap este óta azóta egy légiriadó volt Tel Avivban. Ilyenkor óvóhelyre kell menni, de egyébként azt lehet látni a hírekből, hogy főleg az ország déli részén, a Gáza élvezet térségében, illetve a Negev sivatagban érik rakétatámadások az izraeli területeket. A Tel Avivban, amennyire lehet látni, azért nyugodtabb a élet. Kevesen vannak mondjuk a vonaton, de azért láthatóan nem ez az elsődleges terület, ahol veszélyben vannak a civilek, de hát persze ez bármikor változhat.
Ilyenkor egy légiriadó alatt egy föld alatti óvóhelyre kell menni, vagy mi a teendő ekkor?
Az izraeli intézményeket úgy építik meg a házakat, hogy legyen óvóhely, ezért minden olyan nagyobb épületben, ahol sokan tartózkodnak, ott mindenképpen lesz valamilyen óvószoba, vagy akár több is. Ennek nem kell feltétlenül a föld alatt lenni, ez lehet bármelyik emeletnek, bármelyik szintjén, nagyok tudnak lenni ezek. Szóval úgy építették meg, hogy egy pár perc alatt, aki egy épületbe tartózkodik, az el tudjon érni egy óvóhelyre.
A hétköznapi életben az utcán mennyire érzékelhető Tel Avivban, hogy épp zajlik egy háború?
Abszolút érzékelhető, ami talán a legkézzelfoghatóbb az a hangulat. Nagyon sok ember sír az utcán, láthatóan van egy nagyon erős szomorúság, ami érthető a rengeteg civil halottat látva. Szerintem az izraeli társadalom, de hát igazából senki nem készült fel arra, hogy egy ilyen mértékű támadást indíthat a Hamász a gázai övezetből. Amennyire meg tudtuk ítélni ezzel az egy nap alatt, vannak üzletek, amelyek nyitva vannak, és ahova lehet, de azért sokan beszélnek arról, hogy sok üzlet bezárva marad, ugye hát azért is, mert legtöbben egy óvóhely közelébe szeretnének maradni. A tömegközlekedés az működik valamennyire. Néhányan még mondták, hogy lehet, hogy az országon belüli zöldség és gyümölcs kereskedelem az megállhat, mert főleg az ország déli részéről jönnek ezek a termékek, amelyek nem külföldről jönnek, tehát ilyen hatások mindenképpen lesznek.
Hall olyat, hogy azt mondják az izraeliek, hogy akkor ők elhagyják mondjuk esetleg Izraelt?
Nem, inkább ennek az ellenkezőjét hallottuk és tapasztaltuk, tehát izraeliek jönnek haza, hogy a tartalékosok körében jönnek haza, és hát olyatokat is lehetett hallani a közösségi médián, hogy valaki most csatlakozik azért, hogy harcoljon, de nem látjuk azt, hogy itt izraeliek tömegével elhagynák az országot.
Hogy lephette meg ennyire Izraelt ez a támadás? Hogy nem készültek erre?
Valószínűleg erre még sokáig fogjuk keresni a választ. Igazából ez egy, a legtöbb kutató egyetért benne, hogy ez egy hatalmas hírszerzési hiba volt Izrael részéről, amelyik egyébként nagyon jó titkosszolgálatokkal rendelkezik, és általában előre tudja jelezni ezeket a folyamatokat. Ráadásul ugye egy másik dimenziója a kérdésnek az az, hogy a Hamász valószínűleg már nagyon régóta tervezte ezt a offenzívát, és könnyen lehet, hogy egyeztetett nemzetközi szereplőkkel, tehát például a libanoni Hezbollahal, vagy ugye Iránnal is. Ma jött ki a Wall Street Journal egy cikk, amely arról szólt, hogy az iráni állam, illetve a forradalmi gárda hogyan segíthette a Hamászt ennek a megtervezésében. Ugye minél nagyobb ez a nemzetközi együttműködés, annál nagyobb lett volna, vagy volt a lebukásnak az esélye, így tehát minél nagyobb lesz Iránnak a szerepe, mondjuk ebben a kérdésben annál nagyobb kérdés az, hogy az izraeli hírszerzés, hogy nem látta ezt az eseményt. És hát egy nagyon szomorú párhuzam az, hogy pont 50 éve történt a Jom Kippuri 1973-as Jom Kippuri háború, ami szintén úgy kezdődött, hogy az izraeli hírszerzés nem látott el egy támadást előre, akkor nem a Hamász támadott, hanem Egyiptom.
Iránnak miért érdeke Izrael meggyengítése, Izrael megtámadása?
Egyrésztről az iszlám köztársaság 1979-es kikiáltása óta gyakorlatilag az iráni rezsimnek az egyik politikai legitimációját az adja, hogy azt mondja, hogy ő harc Izraellel szemben, és hát itt Izrael az nem csak az országot önmagát jelképezi, de Izrael jelenti az iráni narratívában legalábbis a gyarmatosítás elleni küzdelmet, az Egyesült Államok vezette világrenddel szembeni küzdelmet, abban a szempontból egy eszköz is Irán számára, hogy az Izrael ellenességgel azért nagyon sok szervezet egyetért a Közel-Keleten, ugye például az ilyen iszlamista szervezetek, stb. És ez egy jó lehetőség arra Iránnak, hogy ne csak a perzsa és ne csak a síta közösségekben növelje a befolyását, illetve a szimpátiát iránta, hanem szunita iszlamista szervezetek körében is.
Ez egy hosszú háború lesz?
A legvalószínűbb forgatókönyv az az, hogy az izraeli hadsereg kézbe tudja venni a helyzetet, és napok, hetek alatt be fogja fejezni ezt a háborút, de gyorsan hozzátenném azt, hogy egyrészt az izraeli kormány is arról beszélt, hogy ez egy hosszú elhúzódó konfliktus lesz, mondjuk hozzátenni, hogy ez a konfliktus már elhúzódott, tehát ez nem most kezdődött, most csak egy ilyen nagyon brutális fejezetéhez ért. Másrészt pedig azt is hozzátehetjük, hogy jósolni jelenleg azért is nagyon nehéz, mert ezt a konkrét támadást sem jelezte előre szinte senki. Azt tudtuk, hogy foronganak az indulatok, azt tudtuk, hogy a Hamász sarokba szorítva érezheti magát abban a szempontból, hogy a palesztin ügy egyre kevésbé van a politikai napirenden, egyre több arab ország áll szóba Izraellel, akár hivatalosan, akár nem hivatalosan is, és ebben a helyzetben lehetett azt sejteni, hogy azért még nincs, nem írhatjuk le ezeket a szervezeteket, és készülhetnek valamire, de hát az, hogy egy ilyen mértékű dologra készüljenek, és ilyen sikeresen, azt nem láttuk előre, éppen ezért most nem lehet kézzelfogható forgatókönyveket felrázolni.
Akkor van vége ennek a háborúnak, hogyha a Hamász kellőképpen meggyengül Izrael szerint?
Igen, mondhatjuk azt, hogy a háborúnak akkor lehet vége, hogyha az izraeli hadsereg eléri azt a célját, hogy felszámolja a Hamásznak a katonai csapásmérő képességét, illetve a politikai kormányzó képességét is a gázai övezetben, de a gyakorlatban nem biztos, hogy ez el fogja vezetni ahhoz, hogy békéről vagy a konfliktus megoldásáról beszéljünk. Egyrésztről nyilvánvalóan ott marad a palesztin helyzet a gázai övezetben, a nyugati parton, vagy akár Izraelen belül is vannak ugye fontos kérdések azzal kapcsolatban, hogy az arab állampolgároknak milyen jogaik vannak, stb. Tehát ezek a társadalmi feszültségek megmaradnak, függetlenül attól, hogy a Hamász legyőzik-e vagy nem. Másrészt kérdés az, hogy az izraeli hadsereg hogyan győzi le a Hamászt, hogyha most egy olyan szárazföldi offenzívára kerül sor a gázai övezetben a Hamásszal szemben, amiről szólnak a hírek vagy a jóslatok, amiben akár 100 000 izraeli katona is részt vehet. Egy ilyen offenzíva során rengeteg probléma merülhet, rengeteg civil áldozattal járhat egy ilyen támadás, már csak azért is, mert a gázai övezet maga egy nagyon urbanizált terület, tehát nagyon nehéz szétválasztani a Hamász harcosait a civilektől, amire nyilván a Hamász rá is játszik. Tehát ebben a helyzetben, hogyha az izraeli hadsereg olyan dolgokat is fog tenni, ami a palesztin lakosságot negatívan érinti nyilvánvalóan, vagy áltatlanok halálval jár, az segítheti nem csak a Hamász, de más szélsőséges szervezeteket is.
Akkor kiszélesedhet ez a konfliktus?
A Hamász nagyon szeretné, hogy kiszélesedjen a konfliktus, és mások is belépjenek ebbe a harcba. Egyrészt azt láthatjuk, hogy Palesztinán belül az Iszlám Dzsihád nevű szervezet az ott van a Hamász mellett, és harcol vele. Nemzetközi szintéren eddig a libanoni Hezbollah volt az, amelyik néhány rakétát lőtt ki Izrael északi részére. Ezek ugyanakkor egyelőre még nem stratégiai jelentőségűek. Sok elemző úgy gondolja, hogy ezzel a Hezbollah pont azt csinálta, hogy támogatta is az offenzívát, és nem is, tehát politikailag odaálltak a Hamász mellé, de gyakorlatban ennek semmi következménye nem lett a harcokra. Úgy látjuk, hogy más államok vagy nagyobb szervezetek egyelőre nem léptek föl érdemben a Hamász mellett. Hallhatunk egy-egy incidensről, például Egyiptomban. Egyiptomi rendőr megölt két izraeli állampolgárt, aminek valószínűleg közel lehetett a mostani eseményekhez, de ezek inkább egyéni szimpátiákról szólnak, és nem tervezett izraelmes akcióról.